Szeretettel köszöntelek benneteket. Kérek mindenkit, hogy nyissa ki a Bibliáját Máté evangéliumánál, és a második rész első 12 versét fogjuk olvasni, és Isten iránti és az ő igéje iránti tiszteletből állva fogjuk hallgatni. Tehát Máté evangéliuma, második rész, első 12 vers. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írás tudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Istenünk, hálát adunk neked a te igédért. Hálát adunk a te gondoskodásodért, azért, hogy nap mint nap minden szükségünket betöltöd. Köszönjük neked ezt, és most szeretnénk megnyitni a mi életünket, szívünket, gondolatainkat, egész lényünket, hogy szóljál hozzánk, és megértsük, amit ma üzenni akarsz nekünk. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet! Isten igéjében, amikor a vezetőkről van szó, van egy olyan mondat, hogy az legyen vezető, aki jól tudja vezetni a családját. Ez végül is egy jó gondolat, igaz? Hogyha valaki a családját jól vezeti, akkor tud esetleg egy nagyobb közösséget is vezetni. De ha ezt egy kicsit tovább gondoljuk, akkor talán mondhatjuk azt, hogy aki mondjuk azokat, akiket ugye a legjobban szeret, meg akik a legjobb kapcsolata van, valahogy vezeti, gondoskodik róluk, szereti, az valószínűleg ki fog hatni arra is, hogy másokkal, a rábízottakkal esetleg egy munkahelyen, vagy hogyan foglalatoskodik. És olyan csodálatos ez a történet abban az értelemben, hogy hogyan is gondoskodik rólunk az Isten. Hogyan gondoskodik rólunk az Isten. Mi emberek időnként elégedetlenkedünk. Nem tudom, hogy hogyan vagytok ti, hogy szoktatok elégedetlenkedni, hogy valamit máshogy kellett volna kapnunk, vagy történni, máshogy kellett volna, hogy Isten cselekedjen. De mégis ez a történet, ez arról is szól, hogy hogyan gondoskodik Isten az ő fiáról, akit elküldött. Hogyan gondoskodik ő? Hiszen ebből azt is megtudjuk, hogy mindazok, akik Isten gyermekei lesznek, mert Isten igéje azt mondja, hogy akik befogadják Krisztust, azok Isten gyermekeivé válnak, hogy ő róluk hogyan gondoskodik az Isten. Ebből sok mindent le tudunk szűrni. Egy kedves történet a Jézusnak a születésének a története, de azért, ha úgy belegondolunk, hogy milyen lehetett mondjuk Máriának, Józsefnek ez az egész helyzet, azért nem is biztos, hogy mindenki ezt úgy szívesen végigcsinálná. Hogy mondjuk népszámlálás miatt mondjuk éppen áldott állapotban gyalogolni sokat, aztán idegen helyen aludni, nem is beszélve arról, hogy egy barlangba, vagy egy istálóba, aztán kiszolgáltatottnak lenni, hogy nincsen igazából sok mindenünk, és aztán valaki az utolsó pillanatban ajándékot ad, és úgy gondoskodik rólunk, hogy nem is biztos, hogy mi ezt olyan könnyen vennénk. Persze visszamenőleg nagyon szép a történet. De szeretném azt mondani, hogy Istennek a gondoskodása az tulajdonképpen olyan, amilyen az illető, akiről gondoskodik, amilyen az ő élet célja, az élete, amit neki akar adni. Isten pontosan tudta, hogy miért küldi el Krisztust erre a földre, és pontosan tudta, hogy miért nem, mondjuk Jeruzsálemnek a királyi palotájában született meg Jézus, és pontosan tudott mindent, hogy miért így csinált. És mégis, ha ránézünk erre a történetre, azt látjuk, hogy Isten mindenhol gondoskodott az ő fiáról. Egy kérdés, hogy te hogyan éled ezt meg? Hogy te rólad gondoskodik-e az Isten? Vagy hogyan gondoskodik az Isten? Mert persze mindenki mondhatja, hogy hát igen, azért úgy el vagyok, meg úgy necces volt ez az év, de azért egész jó voltunk, meg kéne egy kicsit több pénz, meg egy kis olyan, de azért még, hát azért Isten rám is gondol. Hogy ezt gondolod? Vagy azt mondod, hogy rólam Isten különleges módon gondoskodik. Úgy gondoskodik, hogy az valami csodálatos, valami fantasztikus, hogy elképzelhetetlen számomra, hogy miket ki nem talál az Úr, és hogy mennyire jó, hogy hozzá tartozunk. Melyik van a te szívedben? Isten tudta, hogy miért kell eljönnie Jézusnak, ezt mi is tudjuk. Amikor megteremtette az embert, és az embernek szabad akaratot adott, mert nem bábukat teremtett Isten. Sokszor szoktuk mondani, hogy hát miért van ennyi gonoszság a Földön, meg egyáltalán, ha van Isten, akkor ezt miért engedi, meg azt miért engedi. Isten egy szuverén embert teremtett, egy olyan személyt, akivel ő kapcsolatban lehet, és akinek szabad akarata van. És tudjuk a történetet, hogy az ember ezt a szabad akaratát, ezt nem pontosan arra használta, amire mondjuk Isten tanácsolta, hogy használja. Isten megmondta neki, hogy mi az, amit lehet, és tulajdonképpen, ha most itt a fás példát nézzük, azt mondja, hogy a kert minden fájáról lehet, csak egyről nem, de az embernek az egy szükséges volt. És mondhatjuk, hogy hát milyen pehünk van, hogy ez az Ádám rosszul döntött. Mert ha másképp döntött volna, akkor hát sokkal jobb lett volna az életünk. De ha önmagunkba nézünk, és Istennek az üzenete ez is, hogy nem kenhetjük az egészet Ádámra. Ha önmagunkra nézünk, és látjuk, hogy na igen, Istennek ez az üzenete, ezt kellene csinálni. Vagy a lelkiismeretünknek ez az üzenete, ezt kellene csinálni, de annyiszor azt mondjuk, hogy nem tudjuk megtenni. Azért, mert önzőek vagyunk, azért, mert vágyunk valami másra, azért, mert egyszerűen hajlamosak vagyunk arra, hogy nem az Istent követjük. És ennek következtében megromlott ez a világ, és ezért kellett Istennek megoldást találnia. Isten egy olyan Isten, akinek két dolog nagyon-nagyon fontos. Az egyik az igazság, a másik pedig a szeretet. És ő egy olyan megoldást gondolt ki, amelyikben egyik sem sérül. Mondhatnánk, hogy miért nem lehetett volna csak úgy egyszerűen megbocsájtani mindenkinek, aztán próbáljatok meg egy újat. Azért nem lehetett, mert Isten teremtettségének a törvénye az, hogy a bűnnek, az Isten nem követésének a következménye a halál. És ezt nem lehet csak úgy félrerakni, mert akkor minden tönkre megy. És ezért szükség volt arra, hogy valaki a mi bűneinknek a terhét elvigye. De Isten viszont annyira szereti az emberiséget, hogy nem akarta, hogy az emberiség pusztuljon bele a bűneibe. És ezért küldte el Krisztust. Van egy jól ismert történet, de egész biztos vagyok benne, hogy vannak most ilyen, ott a teremben olyanok, akik nem ismerik ezt a történetet, ezért elmondom. Ez egy példa arra, hogy hogyan is egyeztette össze Isten az igazságot és a szeretetet. Volt egyszer egy hadvezér, akinek az volt a feladata, hogy elvigye elvigyen egy népet egyik pontból a másikra, egy háborús időben, és nagyon kevés volt az élelmiszer. És látták, hogy ha így fogy, akkor nem fognak eljutni, ilyen halnak a pusztaságban. És ezért úgy döntött, hogy hoz egy nagyon komoly törvényt, azért, hogy életben maradhasson a nép, hogy aki a megengedettnél többet vesz az élelmiszerből, eltulajdonít, lop, a 100-ból ütést fog kapni. És szépen haladtak is, amíg aztán egyszer a szolgái jöttek, és azt mondták, hogy rajta kaptak valakit, aki elvett az élelmiszerből. És hát azt mondta a hadvezér, hogy akkor ki kell róni a büntetést. Csak mondták neki a szolgái, hogy igen ám, van egy probléma, hogy az, akit rajta kaptunk, az a te édesanyád. És akkor megállt ez a hadvezér, és elkezdett gondolkozni magában. És azt mondta, hogy az, hogy büntetés ne legyen, az lehetetlen. Hát, hogyha most azt mondja, hogy hát az én édesanyámat nem büntetem meg, akkor mit mond a többieknek? Akkor anarchia fog kijutni. De a másik oldalon elképzelhetetlen volt számára, hogy megbüntesse az édesanyját 100 botütéssel, és tudta, hogy abba bele fog pusztulni. És végül úgy döntött, hogy lesz büntetés. Fölfektették az édesanyját a lócára, jött az ítélet végrehajtó, és mielőtt elkezdte volna, ez a hadvezér ráfeküdt az édesanyjára. És ő viselte el mind a 100 botütést. Ebből az emberek, mindenki tudhatta, hogy ez a hadvezér ez nagyon komolyan gondolja a büntetést, hogy itt az nem lehet, hogy ez ne történjen meg. De azt is tudták, hogy ez a hadvezér ez végtelenül szereti az édesanyját. Hát Isten is valami ilyesmit talált ki. Azt mondta, hogy ez a kettőnek meg kell lennie. De ezért kellett Krisztusnak, és eljönni erre a földre, hogy a büntetést elhordozza. És amikor karácsonykor úgy mondjuk a fa alatt, esetleg egy Betlehembe oda nézünk a pici kis Jézusra, akkor tudjuk azt, hogy Jézus nem egy kis csecsemő most már. Ez 2000 éve volt, amikor eljött erre a földre, megalázta magát, és bement egy olyan helyre, ahol bűn volt, bűnnel terhes világba. Mi olyan nehezen megyünk be néha olyan helyekre, ami már nekünk olyan kellemetlen. Mert esetleg olyan emberek élnek ott, vagy büdös van, vagy nem tudom, vagy nincs olyan higiénia, olyan nehezen megyünk be. És Krisztus pedig a mennyből megalázta magát, és egy kiszolgáltatott gyermeknek jött el. De tudjuk, hogy ezt ő azért tette, hogy a mi bűneinket elhordozhassa. Isten gondoskodott róla, de nem úgy gondoskodott róla, ahogy mi gondolnánk, hogy királyi gyermek, és akkor a mennyen valami hintón érkezik a királyi palotába, hanem úgy gondoskodott róla, hogy tudta, hogy mi az ő küldetésének a célja, és hogy a küldetését be tudja tölteni. Most megint fölteszem a kérdést, hogy rólad hogyan gondoskodik az Isten. Te is várnád, mert én várnám mindig, hogy egy kicsit könnyebb legyen, egy kicsit jobb legyen, kicsit több pénz legyen, kicsit ez is több legyen, meg az is több legyen. Vagy pedig azt tudjuk, hogy Istennek van egy terve velünk, és lehet, hogy a mi életünkben is vannak ilyen furcsa helyzetek, amikor éppen nem tudjuk, hogy fizetünk, és lesz-e mondjuk a bankszámlánkon elég pénz, de Istennek megvan ezzel a terve, mert ő gondoskodik. Ez a történet tökéletesen mutatja, hogy hogyan is gondoskodik az Isten az ő gyermekéről. Ahogy megvizsgáltam a Jézusnak a születésének a történetét, azt vettem észre, hogy Isten mindent bevont az ő fiáról való gondoskodásba. Például Augustus császár azt hitte, hogy a saját akaratából hát egy népszámlálást indít el. De hát mi tudjuk, hogy ez nem azért volt. Ez azért volt, hogy beteljesedhessen az írás, mert ők Jézusék Názáretbe laktak, de Betlehembe kellett neki megszületnie, és oda kellett menni mindenkinek, József betlehemi volt, ahonnan származott, ott volt az összeírás. Tehát Isten bevonta az akkori nagy politikai vezetőt, a császárt. Ő lehet, hogy, vagy biztos, hogy nem tudott róla, hogy Isten tervét teszi, de a gondoskodásba bevonta őt. Aztán Isten bevonta a pásztorokat, a legegyszerűbb embereket. Az akkori korban, akik megvetettek voltak, nem városi emberek voltak, ott voltak kint a természetbe, és ő nekik jelentette ki először, hogy megszületik a Messiás. És ők voltak a hírnökök, akik vitték Máriának a hírt, hogy kicsoda is az ő gyermeke. Aztán Isten bevonta az egész teremtett világot. Hát hogyan is? Ugye a bölcsek valamiféle csillagállást láttak, amit sokat gondolkozhatunk, hogy ez mi volt pontosan, nem tudjuk, de egész biztos, hogy a teremtett világ is alá volt rendelve az ő gondoskodásának, az ő gyermekéről való gondoskodásának. Úgy történtek a dolgok, hogy az ő születése megtörténhessen. Aztán Isten bevonta a tudósokat, ezeket a bölcseket, asztrológusokat, akkor egy picit más volt azért ez az egész tudomány, de bevont olyan pogány embereket, nem tudjuk ezt se biztosan, de nagyon valószínű, hogy ők nem hívők voltak, esetleg lehettek mondjuk Isten félő pogányok, de bevonta őket abba, hogy gondoskodjon az ő gyermekeiről, hiszen vittek neki aranyat, tömjént, mirhát, minden, majd erről még ki fogunk térni, mindenféle szükséges dolgot. Aztán Isten bevonta az írástudókat, ugyanis Heródes ugye tőlük kérdezte meg, hogy hol is kell megszületni a Messiásnak, és egy érdekes dolog, hogy persze azt mondhatjuk, hogy hát ezt Heródes akarta tudni, de ha megnézzük az igét, akkor az látszik, hogy Heródes világosította föl a bölcseket, hogy hova is menjenek Betlehembe. Tehát Isten még bevonta Jézusnak a legnagyobb ellenségét is az egész történetben, hiszen Heródes volt, aki oda vezette a bölcseket, hogy átadhassák az ajándékokat. Aztán Isten bevonta a prófétákat. A Szentlélek Isten is ott volt a történetben, hiszen Anna prófétanő, akiről múlt héten volt szó, Anna prófétanő, aki a Szentlélek vezetése alatt volt, ő is szolgált Jézus felé. Meg Simeon, akiről azt írja Istennek az igéje, egy idős ember volt, aki Szentlélekkel teljes volt, ő is prófétált Jézusnak a születéséről. Aztán Isten bevonta az angyalokat is, hiszen az angyalok voltak, amik a pásztoroknál megjelentek, és kijelentették, hogy miről is van szó. Úgyhogy, ha megnézzük itt ezt a történetet, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen a teremtett világtól, az ellenségeken át, az egyszerű embereken, a bonyolult embereken, a gazdagokon, az ellenségen mindenkit bevont az Isten az ő gondoskodásába. Arról szól ez a történet, hogy Isten gondoskodik az ő gyermekéről. És tudjuk azt, hogy ha befogadjuk Krisztust, akkor rólunk is gondoskodik. De rólunk is így gondoskodik. Úgy gondoskodik, ami a mi küldetésünk, ami célunk ebben az életben. És szeretném nagyon hangsúlyossá tenni most karácsonykor ezt, hogy ha van bennünk méltatlankodás, vagy kérdések, vagy keserűség arról, hogy hát valahogy máshogy kellett volna alakuljon az életem, vagy ebből több kéne, abból több kéne, vagy más kéne, akkor gondoljunk bele, hogy ha Istenhez tartozol, akkor Isten gondoskodik rólad. Ő tudja, és rólad is az egész teremtett világ, az angyalokon át, a léleken keresztül, az még az ellenségeiden keresztül is gondoskodik az Úr. Hiszen tudjuk azt, hogy sokszor van, amikor az ellenségektől jön valamilyen nehézség, valami támadás, és Isten még azt is felhasználja arra, hogy helyes útra vigye a mi életünket. Úgy is mondhatnám, hogy Isten terve itt a Messiásnak az életében megállíthatatlan volt. Nem volt lehetséges, hogy ez ne így történjen. Isten mindent figyelt, és gondoskodott. És én kérdezem tőled, te mit gondolsz, hogy a te életedben Isten gondoskodása, az félre csúszhat, az kaphat egy gellert, mert valami nem úgy történt, vagy te nem úgy cselekedtél, és akkor már minden bukott, vagy pedig Isten szeret téged is annyira, hogy gondoskodik rólad. Persze, ugyanúgy, mint a Messiásról. Őneki is aztán utána menekülni kellett, mert tudjuk, hogy Heródes, miután a bölcsek ugye kijelentést kaptak az Istent, hogy ne menjenek vissza, ezért aztán Jézus megmenekült, de Heródes nagyon mérges lett, és megölette a környéken a 2 évesnél fiatalabb összes fiúgyermeket. És Jézusnak el kellett menekülnie a szüleivel Egyiptomba. Persze szép képeket szoktunk látni, hogy Szamáron vannak aranyal megrakodva, de ki szeretne, csak kérdezem én, ki szeretne, most adnék neki 20 millió forintot, egy Szamáron ülve mondjuk elzarándokolni Afganisztánba. Van itt valaki? Szerintem nem olyan romantikus, hát valaki van akkor. Ez a kemény dolgok ezek, hogy hogyan is gondoskodik az Isten, de gondoskodik. És ellenállhatatlan az a terv, amit ő kigondolt. És hogyha te Isten gyermeke vagy, akkor rólad is így gondoskodik. Egy picit még beszélnék a három ajándékról, az aranyról, a tömjénről és a mirháról, hogy miért is volt erre szükség. Hát legelőször is azért volt szükség, hogy az egyiptomi úton legyen pénzük, mert egy szegény családról van szó, és legyen miből élniük. Isten gondoskodik a fizikai dolgainkról. Persze ő úgy, ahogy azt ő jónak látja, de gondoskodik róla. És hogyha ott van benned a félelem, hogy jaj, mi lesz majd jövőre, akkor tudjad, hogy Isten gondoskodik. És az ő gondoskodása nem egy olyan szülőnek a gondoskodása, akiket szoktunk talán látni, akik nagyon gazdagok, és a gyerekük minden nap kap karácsonyi ajándékot, és akkor, amikor ott van már karácsonykor, akkor már hát nem tud vele mit kezdeni, mert hát értéktelen az egész. És mire felnő, az egész világ értéktelen lesz, mert mindent megkap. Isten nem így gondoskodik. Isten úgy gondoskodik, hogy amikor szükség van rám, megadja neked, de nem úgy nevel föl téged, hogy ne kelljen küzdened. Aztán szükséges volt ez az ajándék azért is, hogy a József és Mária megerősödhessenek ezekben a nehéz napokban. Mert biztos nagy volt az örömük, de azért ők is emberek voltak, aggodalommal tele voltak. És amikor valaki egyszer egy nehézségbe kap egy ajándékot, és látja, hogy vannak valakik, akik ott vannak mellettem, és ha valaki olyan ajándékot kap, ami Istentől való, nem tudom, kaptál-e mostanában Istentől ajándékot. Olyan ajándékot, amit tudod, hogy lehet, hogy egy ember hozta, de mégis Istentől volt. Ez az ajándék, ez a lelkedet erősíti. Ugye az előző, az a fizikai dolgokban volt segítség, de ha kapsz egy ajándékot, és hogyha Isten gondoskodik rólad, a lelkedet erősíti. Hány ember van? Olyan emberek, akik nem követik Istent, és beszélgetek velük, és azt mondják, hogy itt, meg ott, meg megsegített az Isten engem. Csak aztán elfelejtette az egészet. Azt gondolja, hogy természetes, és neki semmi köze egyébként az Istenhez. Erről szól a 10 leprás története, amikor Jézus meggyógyít 10 embert, és 9 elfelejt visszamenni. És csak egy van, akinek a lelke is megmenekül, aki hálát ad az Istennek. És ez a 3 ajándék, ez üzenet volt az utókor számára is. Nekünk is. Miről is beszélhet ez a 3 ajándék? Egyrészt lehet egy olyan megközelítés, hogy az arany az istenségéről, a tömjén, ugye, amiből füst, jó illatú füst az istentiszteleteken használták, keletkezik, az élete illatáról, és a mirha, amiből meg balzsamot csináltak, a haláláról szól. Olyan gyermek született, és arra emlékszünk ma, aki egy Isten, nem egy egyszerű ember pusztán. Istennek a fia, a Szent Háromság egyik személye. De olyan ember, aki itt élt a Földön, és emberként élt, tehát Isten is, és ember is, és az élete egy csodálatos illat volt, amit elismer az egész világ. Azok is elismerik, hogy Jézus egy nagy ember volt, akik egyébként nem hisznek az ő istenségébe. És egy olyan gyermek született, aki az életét feláldozta, értünk. Aki áldozatot hozott azért, hogy mi megmenekülhessünk. De van egy másik megközelítés is, és szeretném ezzel befejezni. Az arany az arra utal, hogy egy királyi gyermekről van szó. Egy király született, hiszen ezt mondták a bölcsek is, egy király született, aki uralkodni fog ezen a világon. A tömjén arról szól, hogy egy pap született, és itt most a pap értelemben nem a mai papságot értem, hanem az ószövetségi bibliai papságot, aki közben jár az ő népért. Közben jár. Azt olvassuk a római levélben, hogy most is Jézus esedezik értünk, és könyörög értünk, és figyel bennünket. És egy olyan valaki született, aki maga volt az áldozat. Tudjuk azt, hogy minden évben áldozatot kellett hozni, egy állatot kellett föláldozni azért, hogy a bűnök megbocsátassanak. És azt mondta Isten, hogy most lesz egy tökéletes, egy végső áldozat. Érted? Az Úr Jézus Krisztus egy vezető, a te életednek a vezetője. Ő neki ez a küldetése. Olyan vezető ő, aki előttünk jár, és aki az egész életét föladta érted. Tegye föl a kezét, akinek ilyen főnöke van. Most lehet, hogy félreérthető volt, már hogyha Istenre gondoltatok, de most világi főnököt kérdeztem, hogy akinek ilyen világi főnöke van, hogy ha te hibázol, akkor ő azt mondja, hogy menj csak haza, én itt maradok, és még 4-5 óra alatt helyrehozom, amit te csináltál. Van valakinek ilyen világi főnöke? Na, van egy áldott ember vagy. Ugye? Az Úr Jézus ilyen vezető. Gondoljátok bele, ő egy ilyen vezető, amit mi elrontottunk, ő azért idejött, hogy azt helyrehozza. Ő olyan vezető, aki közben jár értünk. Talán már ilyen vezető több van, akinek ilyen a világi főnöke, hogy igyekszik, hogy neked jó dolgod legyen. Én nekem Budapesten volt még egy főiskolán egy ilyen vezetőm, ő meg is mondta, ő neki az elve, hogyha az ő beosztottjai jól vannak, akkor jól fog menni ez a tanszék, cég, vagy stb. És ő azon dolgozott, mindig kiárta nekünk, volt a legjobb dolgunk az egész főiskolán, mert ő mindent kiárt nekünk. És mindenki szeretett ott dolgozni, ahol ő volt. Az Úr Jézus ilyen vezető, aki folyamatosan dolgozik azon, hogy te neked jó dolgod legyen. Persze mondom azt, hogy az nem mindig egyezik ugye azzal, amit mi éppen jó dolognak gondolunk, de azért általában igen. De a lelkünkért könyörög, esedezik értünk. És az Úr Jézus egy olyan király, egy olyan uralkodó, aki az egész mindenség fölött uralkodik, és hogyha te bemész az ő uralma alá, akkor te egy olyan népnek leszel az állampolgára, amely népnek a vezetője, az egész teremtettség ura. És ő nem úgy uralkodik rajtunk, hogy rabszolgaságba visz bennünket, hanem úgy uralkodik rajtunk, hogy fölvirágoztatja az ő országát. Ilyen vezető született ma. Én azt gondolom, hogy érdemes az ő csapatába beállni. Én nagyon szeretnék egy olyan világi főnököt, ha éppen egy cégnél dolgoznék, aki, amikor elrontok valamit, akkor ő azt mondja, hogy menj csak haza, én majd helyrehozom. Nagyon szeretnék egy olyan vezetőt, aki folyamatosan azon dolgozik, hogy én nekem jó dolgom legyen. És szeretnék egy olyan vezetőt, aki védelmet tud nekem adni, és tudom, hogy senki nem árthat nekem az ő tudta nélkül. Érdemes az ő csapatába beállni. És ez ma a záró üzenet, hogy állj be Krisztus mögé, állj be az ő országába, és kövesd őt. Az igehirdetés elején elmondtam ezt a történetet, hogy Isten hogyan is oldotta meg az igazság és a szeretet kérdését. De tartozik még ehhez egy fontos dolog. Hogy szoktuk mondani, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az egész világért, ő a megváltó. És ez igaz, de így pusztán mégsem igaz így. Mert egy dolog még szükséges ahhoz, hogy te megmeneküljél. Hiszen sehol nem mondja a Biblia, hogy Krisztus mindenkiért meghalt, és innentől kezdve minden embernek rendben van az élete, és már azt csinálunk, amit akarunk. Hanem azt mondja a Biblia, hogy mindazoké lehet az ő megváltása, akik hittel befogadják őt. Akik hiszik azt, hogy szükségük van rá. Úgy is szokta mondani az Úr Jézus, hogy csak azoknak van szükségük orvosra, akik betegek. Akik egészségesek, akik úgy vannak vele, hogy ők jól vannak, köszönjük szépen nekik, nincsenek bűneik, vagy ők nagyjából benne vannak az első 10%-ban a bűntelen emberek közül, és a többiekkel foglalkozzon inkább az Úr Jézus, mert annyi gonosz ember van, azokon ő nem tud segíteni, mert szabad akaratot adott. És szeretném mondani, hogy azt, hogy az ő áldozatát elfogad, ahhoz az kell, hogy te hittel elfogadjad, hogy kinyújtsad a kezedet. Ezt úgy is mondhatnám egy példára, amit sokan ismertek, hogy elment egy halász gyönyörű szép időbe halászni, és aztán egyszer csak lett egy nagy vihar, felborult a hajója, összetört, és beesett a tengerbe, és ott kapaszkodott egy darab törött fagerendába, és ott hánykolódott. És jöttek megmenteni őt, és nyújtották neki a kezét, a kezet, hogy megfogja a megmentőknek a kezét, és ez az ember ez ragaszkodott, és ott fogta ezt a gerendát, mert úgy érezte, ha elengedi a gerendát, akkor elsüllyed. Mi kell ahhoz, hogy kimentsük ezt az embert? Mi kell ahhoz? Hát, hogy megfogja a kezünket, hogy elengedje azt a gerendát. És arról szól ez a történet, hogy mi emberek itt vagyunk a Földön, és ragaszkodunk valamihez. Fogunk dolgokat. Valaki a pénzét fogja, valaki esetleg a beosztásához ragaszkodik, valaki a városához ragaszkodik. Mindenféle dologhoz ragaszkodunk, mert azt gondoljuk, hogy ez fog bennünket megmenteni. De Isten igéje azt mondja, hogy a bűneinkből semmi módon nem menekülhetünk meg. Ezt a világot leélhetjük esetleg úgy, hogy túléltük, és még azt mondom, hogy mondjuk a egész jó dolgunk volt a többi emberhez képest. De amikor vége lesz az életünknek, akkor ez nem fog rajtunk segíteni. És azt mondja Isten igéje, hogy Krisztusnak a földre jövetelének az értelme a te életedben ott fog tudni beteljesedni, amikor kinyújtod a kezedet Krisztusnak, és azt mondod, hogy Uram, ments meg engem. Én kérlek téged, hogy fogadd el az ő áldozatát. De ahhoz, hogy elfogad az áldozatát, egy fontos dolgot tudnod kell, hogy bűnös vagy, és rászorulsz. És nem azt kell nézni, hogy mások bűnösebbek-e, hanem hogy te mennyire vagy bűnös. Nyújtsd ki a kezedet, ragadd meg, fogadd el az ő közbenjárását. Mondd Jézusnak azt, hogy Uram, eddig úgy voltak a dolgok, ahogy én akartam. Mindig azt csináltam, amit én jónak találtam. A bizalom, a hit, az nem csak azt jelenti, hogy megmentett Krisztus a bűneidből, hanem azt jelenti, hogy utána őt fogod követni. És azt mondod, hogy Uram, innentől kezdve úgy szeretnék élni, ahogy azt te mondod. És fogadd el az ő királyi mi voltát. Lépj be az ő országába. Egy záró történet arról, hogy mit is jelent a hit. Mert hittel tudjuk csak megragadni Krisztust. Képzeljetek el egy 2-4 emeletes házat, aminek a két sarkához kifeszítünk egy drótkötelet, és azon egy ilyen artista ember egy talicskát végigtól. Elképzelhető ez? Elhízitek, hogy valaki meg tudja ezt csinálni? Hát meg tudja. Voltunk már talán cirkuszban mindannyian, meg lehet csinálni. Ez az ember végigtolja a talicskát ezen a drótkötélpán, aztán gyűlnek az emberek, nézegetik, bámulják, utána megint végigtolja, másodszor is, harmadszor is végigtolja. Addigra már elég nagy tömeg összegyűlt. És hát utána megáll és lekiált az emberekhez, hogy helyi emberek, elhiszitek, hogy negyedszer is végig tudom tolni ezt a talicskát? Hát mindenki elhitte. Persze, hogy elhisszük. Hát láttuk, hogy háromszor végigtoltad. Akkor azt mondja, hogy kérnék egy önként jelentkezőt, aki beül a talicskába. Hú, mindenki lefelé nézett, nehogy véletlenül kiválassza. Volt egy kisfiú ott, jelentkezett, hogy ő szeretne. Hát ő volt annak a artistának a fia. Na ez szól arról, hogy mit is jelent a hit. Mi emberek ilyenek vagyunk, hogy mi elhisszük, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy megváltson bennünket a bűneinkből, meg stb., meg ő a megváltó, meg próféta, meg nagyon nagy ember volt. Még Isten is volt. Elhisszük. De amikor be kéne ülni a talicskába, amikor azt mondja Jézus, hogy gyere, kövess engem a Biblián keresztül, a te lelkiismereteden keresztül, amikor a lelkiismeretedbe szól az Isten, és azt mondja, hogy most ezt tedd, vagy azt tedd, akkor azt mondjuk, hú, ez nagyon veszélyes. Azért ezt nem. Azért nem ülünk be a talicskába. Elhisszük, hogy egyébként te meg tudnád csinálni, de azért biztonság kedvéért nem. Ez nem hit. Ez annak az elhívése, hogy Isten van. De az igazi hit, mert a Bibliában a hit és a bizalom az ugyanaz a szó. Az igazi hit az, amikor beülsz a talicskába, és amikor azt mondod, hogy Uram, rád bízom
az egész életemet. És azt mondja Isten igéje, hogy így, ilyenkor új életet kapsz. Újjászületik benned valami, és elindul egy csodálatos új élet. Hát én ezt kívánom mindenkinek az életében. És most szeretném úgy befejezni, hogy egy imádságot fogok elmondani. Hogyha ez az imádság kifejezi azt, ami benned is van, akkor kérlek, hogy te is mondd, akár hangosan, vagy magadba, utánam, hogy ámen. De vedd ezt komolyan. Csak akkor mondd, hogyha ez kifejezi, ez az imádság, ami benned van. És hogyha esetleg most teszed először meg azt, hogy azt mondod, hogy igen, én be akarok állni a csapatra, rábízom Krisztusra az életemet, akkor kérlek, hogy majd az alkalom után egy barátodnak mondd meg, hogy ezt megtettem. És kérlek, imádkozz értem, mert szeretnék Krisztussal járni. Ez az imádság két dologról fog szólni. Az egyik a bűneinkről, hogy elfogadjuk és tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, és elfogadjuk Krisztus áldozatát, és a másik pedig arról fog szólni, hogy elfogadjuk életünk Urának, Krisztust. Ezt hívja a Biblia megtérésnek, ezzel okozhatunk a legnagyobb örömet Krisztusnak, hiszen ő ezért jött, ez volt az ő életének a célja. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy te megaláztad magad, emberré lettél, és mindezt azért tetted, hogy bennünket megmentsél. Köszönjük neked, hogy te egy olyan főnök vagy, aki, amikor elrontunk valamit, akkor te helyrehozod. Hálát adunk neked ezért. És jövünk most eléd, és megvalljuk neked, hogy tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Tudjuk, hogy bűnöket követünk el. Tudjuk, hogy nem tudunk tökéletesen élni, és nem tudunk téged követni. Jövünk most eléd, és megvalljuk a mi bűneinket, és megvalljuk neked, hogy szükségünk van te rád, Uram. Szükségünk van a te áldozatodra. Személyesen nekem van, Uram, szükségem. Köszönöm neked, hogy megmentetted az életemet. És Uram, szeretném megvallani neked, hogy Úrnak fogadlak el az életembe. Szeretném, hogy az életem Ura legyél. És nem csak távolról, hanem szeretnék beülni a talicskába. Szeretnék, Uram, beülni, és szeretném teljesen átadni az életemet neked, hogy te rendelkezz vele, és vezess engem. Köszönöm, hogy célt és értelmet adtál az életemnek. Köszönöm, hogy gondoskodsz rólam. Hálát adok, Uram, a te szeretetedért. Ámen. Ámen.